Ről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Új szabályokat vezetett be a 60-i vadaspark a ragadó száj és körömfájás miatt. Húsvétkor is várják a látogatókat az Egri várba. Emléksétát tartanak dr. Adorján Imre, az Avasi Arborétum megálmodója és alapítója tiszteletére. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Új szabályokat vezetett be a 60-i vadaspark a ragadós száj és körömfájás miatt. A látogatók biztonsága mellett az állatok védelmét is szem előtt tartják a szabályok betartásával. Húsvétkor is nyitva lesz a park. A Turinform 60 szervezésében történő kézműves programok és családi játékok pedig ezúttal a Grassalkovics Művelődési Házban várják az érdeklődőket. Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
A 60-i vadasparkban ideglenes, de szigorú szabályokat léptettek életbe a ragadós száj és körömfájás vírus elleni védekedés részeként. A látogatók biztonsága mellett elsősorban az állatok egészségének megőrzése a cél, hangsúlyozta Tímár Dávid, a 60-i vadaspark vezetője. Őt hallják.
Kötelező a vadaspark területén az ide látogatóknak a kézfertőtlenítő használata, valamint a főbejárathoz elhelyeztünk egy ipari fertőtlenítő szőnyeget, ami mind a gyalogosok is át kell, hogy haladjonak, és a babakocsit is könnyen át tudják rajta gördíteni, így a kerék is le lesz fertőtlenítve, mind ugye a cipő, papucs, mi egymás, amiben közlekednek ugye az idelátogatók. Azt kérjük és várjuk is el az idelátogatóktól, tehát nagyon komolyan kell ezt a dolgot venni, a vadaspark az látogatható, viszont az állatsimogatókat, azokat megszüntettük, és kordonoztuk azokat a helyeket, karámokat, ahová esetlegesen a látogatók hozzáférhetnek.
Szigorítások ellenére a szabályok betartásával a vadaspark a húsvéti ünnepnapokon is nyitva lesz, 10 és 17 óra között. Április 19-én a látogatókat fagylalt, vattacukor, hot dog és kürtős kalács is várja majd, a jó hangulatról pedig DJ Soma gondoskodik. A megszokottól eltérően azonban a Turinform 60 programjai most nem a parkban lesznek elérhetőek, hanem a Grassalkovics Művelődési Házban tartják meg azokat. Erről Soblohár Bernadett, a Turinform 60 iroda vezetője beszélt.
Óvintézkedéseket hozott be a vadaspark, és így mi azt a döntést hoztuk, hogy az állatokra való tekintettel átkerül a program a Grassalkovics Művelődési Házba, tehát a címe is megváltozik a programnak, húsvéti hangulat a házban. Az időpont marad április 19-e, 10 órától várjuk a kedves látogatókat a Grassalkovics Művelődési Házba. A programok nagy részét meg tudjuk itt is tartani a művelődési házban, tehát lesznek ügyességi játékok az udvaron, csillemtetoválás, kézműveskedés, különböző termekben, körtánc lesz különböző időpontokban.
A programon mindezek mellett egy kvízjátékban is részt vehetnek majd az érdeklődők, a helyesen válaszolók között pedig nyereményeket fognak kisorsolni a szervezők.
Húsvétkor is várják a látogatókat az Egri várba. A programokról Novákném Lakár Zsófiát, a Dóbó István Vármúzeum megbízott igazgatóját kérdezzük.
Milyen programokkal várják az érdeklődőket?
Nagy szombattól húsvét hétfőig tulajdonképpen napi 10 alkalommal kaphatnak a látogatók nálunk viselet és fegyverbemutatót, vagy olyan interaktív tárlatvezetést, ami a várterületét és a kiállításokat is magába foglalóan bemutatja, de emellett olyan népi tojáspatkolás, agyagozás, szövés, fonás, tehát olyan népi iparművészeti technikákba is betekintést nyújthatnak, ahol saját maguk is akár kipróbálhatják a látogatókat. támogatók ezeket a technikákat, de emellett igyekszünk olyan családi rejtvényfejtő kvízzel, kis bejárható útvonallal kedveskedni, vagy éppen a kisállatsimogatóval, népi játszótérrel a látogatóknak, ahol minden korosztály megtalálja a számára legfontosabb, legérdekesebb látnivalókat, és amit kiemelnék, az a szakmai kurátori tárlatvezetések. Mindkét nap, tehát húsvét szombatján és vasárnapján is várjuk a látogatókat délután 15 órai kezdettel kurátori tárlatvezetésre az Egri Vár története kiállításban.
Az alapító halálának 20. évfordulója alkalmából emléksétával emlékeznek meg dr. Adorján Imréről, az Avasi Arborétum megálmodójáról és alapítójáról, aki orvosként is szolgálta a várost. Az emléksétá április 27-én lesz. A fenyőkert már több mint 30 éve fontos szerepet tölt be Miskolc város életében, amelynek növény egyedeit dr. Adorján Imre szerezte be, melyek már a hatalmas, több méter magas fákká nőttek. A terület a Miskolc városi önkormányzat tulajdonában áll. Kezelését, megőrzését az Avasi Arborétumért alapítvány végzi. A fenyőkert 2003 óta helyi védettségű természetvédelmi területnek minősül. Az emléksétáról Adorján Eszter, az alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
Akik jártak már nálunk korábban az Avasi Arborétumba, illetve azon belül is pontosabban az Avasi Arborétum fenyőkertjébe, már tudják, hogy hogyan szokott zajlani egy ilyen vezetett séta. Aki esetleg még nem járt nálunk, azoknak most így röviden elmondom, hogy ilyenkor mindig velem szokott történni egy közös körbejárás, szó szerint körbejárás, hiszen a fenyőkert úgy lesz kialakítva, hogy egy sétaút vonala mentén tökéletesen be lehet járni, és egy kört lehet tenni a fenyőkertbe. Annyiban egy picit másabb lesz most ez a vezetett séta, hogy ez inkább az én nagypapámra, dr. Adorján Imrére fog összpontosulni, az ő munkásságára, életére, illetve magára az Avasi Arborétumnak a létrehozására. És hát mivel ugye, hogy ugye én is unoka vagyok, mégpedig a legkisebb unoka, ezért nem fogom tudni kihagyni azt, hogy családi emlékeket is felidézzek. Van, aki úgy emlékezett rá, mint orvosra, hiszen ő ugye Miskolcon egy főorvosként tevékenykedett, amellett, hogy ugye hobbi szinten űzte a kertészkedést, illetve nagyon szerette a természetet, illetve például a füvészkertnek a vezetője, dr. Orlóci László is nagyon jól ismerte nagypapámat, ő nagyon sokat segített neki a fenyőkert és az egész arborétum létrehozásába, úgyhogy természetesen ő is elküldte a kedves emlékező gondolatait. A pontos dátum az április 27-e, ez egy vasárnapi napon fog lezajlani, és délutáni időpontban, mégpedig 14:30-tól fog történni, körülbelül 4 óráig, de hát nyilván ugye ez függ attól is, hogy milyen kérdések lesznek, milyen tempóban haladunk, úgyhogy ez csak egy körülbelül időpont. A találkozó az pedig a fenyőkertben lesz, úgyhogy érdemes a fenyőkertet egyébként az Aulik utca felől megközelíteni, ezt mindig el szoktam mondani, és egy fából készült kapunk kell ugye bejönni. Azért szoktam ezt mindig ilyen részletesen elmondani, mert ugye az Avasi Arborétum nem csak a fenyőkertből áll, és nagyon sokan a felső kert, az a lombosfa és cserjegyűjteményhez mennek, és hát nem ott lesz a sét, hanem a fenyőkertbe, úgyhogy mindenképpen oda kell majd érkezni, és akkor ott lesz egy ilyen gyülekező, és akkor ott történik a látogatóknak a köszöntése és a közös sétánknak a megkezdése. És igazából még nem tudjuk pontosan, hogy milyen fafajt szeretnénk elültetni, mindenképpen egy nyitva termőt. Valószínűleg olyat, ami ugye a mostani időjárási viszonyoknak jobban kedveztet, inkább egy ilyen szárazságtűrőbb fajt fogunk kiválasztani. És egy jó kis helyet, ami egy viszonylag látványosabb helyen van, oda szeretnénk majd elültetni, és hát szeretnénk egy táblát is majd kihelyezni, hogy ez az emléksíta alkalmával ugye nagypapám emlékére lett ültetve ez a kis facsemete. És hát bízunk benne, hogy legalább vagy akár még több évet megél, mint amióta ugye az Avasi Arborétum működik.
Immár 4 éve várja a zarándokokat a felvidéki Borsiban lévő megújult Rákóczi kastély. A nagyságos fejedelem születésnapján idén is számos érdeklődő vett részt a központi ünnepségen, többek között Erdélyből, Kárpátaljáról, Lengyelországból és Franciaországból. Gubik László Magyar Szövetség elnöke beszédében kiemelte. Rákóczi kultusza eszméje azért élhet tovább a mai napig, mert szabadságharcát az Isten segítségül hívásával vitte végbe.
Miért élhetett és élhet a Rákóczi hagyaték, a Rákóczi kultusz, amit itt Borsiban, a kastélyban bátran és hűen a hagyományokhoz ápolnak, ennyire fontos? Azért, mert a mondakörön túl és a Rákóczi kultusz ápolásán túl ez az a hagyaték, amelyből ma is táplálkoznunk kell, és amelyre ma is büszkének kell lennünk. Azért élt túl ugyanis, mert ahogy a jelmondat mondja, Istennel a hazáért és a szabadságért, sokan vívtak küzdelmet a szabadságért a történelem során. Ha a francia forradalmat nézzük és a jakobinusokat, akkor nehéz tőlük elvenni azt, hogy a szabadságért küzdöttek, de az egészen biztos, hogy Isten abban a történetben nem volt ott. Ha a második világháborút nézzük, és mondjuk a harmadik birodalom katonáit, akkor egészen biztos, hogy a hazájukért is küzdöttek, de az is biztos, hogy Isten nem volt ott abban a történetben. Tehát Rákóczi és az ő kultusza azért él, mert a hazáért és a szabadságért cum deo, azaz a Jóistennel, a Jóisten oltalmával és a Jóisten kegyelmével küzdött. Ezért tudunk ma is több évszázaddal az események után emlékezni rá. És mi ebből a tanulság, a történetből, tisztelt hölgyek és urak, ma itt a Felvidéken, Borsiban, a Bodrog közben? A tanulság az, hogy a szabadságunkért és a hazánkért ma is meg kell küzdenünk. A hazánkért a szűkebb régiónk alatt értendő. Meg kell küzdenünk egy szép kastélyért, meg kell küzdenünk az iskoláinkért, meg kell küzdenünk régióink arculatáért, meg kell küzdenünk azért, hogy élhető legyen a szülőföldünk itt a Bodrog közben, de végig mehetünk az egész Felvidéken. És meg kell küzdenünk a szabadságunkért is, mert hogy a szabadságjogaink, és ha modern szabadságjogokról beszélünk, akkor ezek a nyelvi jogok, akkor ezek az önkormányzataink jogai, akkor ezek az iskoláink jogai, és az iskoláink működése. Ez is a ma a feladatunk. De egészen biztos, tisztelt hölgyek és urak, hogy ma is, akár csak Rákóczi idejében, a szabadságért és a hazáért csak Isten kegyelmével, és csak cum deo, ahogy a Rákóczi elmondat is mondja, érdemes küzdeni.
Regionális híreink végén az időjárásról. Kedden döntően erősen felhős, borult idő várható. A csapadékzóna is tovább halad északkelet felé, így a nap első felében még több felé valószínű esőzápor. Kedden délután délnyugat felől szakadozhat a felhőzet, ezzel együtt csökken a csapadékhajlam is. Egyre kevesebb helyen fordulhat elő esőzápor, a déli tájakon rövidebb napos periódusok is lehetnek, majd határozottan az esti óráktól csökken a felhőzet. A déli délkeleti szél sokfelé megélénkül, főként az északnyugati és délkeleti országrészben meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 16 és 22 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb, míg a déli tájakon magasabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 14-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Thank you.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. A napokban csak nem 400 ezeren kaptak pótlékértesítést a NAV-tól. Az idejében a pedagógus képzés, a műszaki, a társadalomtudománya, a bölcsészet, valamint a sporttudományi képzések voltak a legnépszerűbbek a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők között. Április 1-től módosultak a térítési díjak a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ intézményeiben. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Új időszámítás kezdődött a pótlék számításban. Senkinek nem kell már egy évet várnia, hogy kiderüljön, mennyi is a pótlék tartozása, mivel a NAV az éves elszámolásról havi könyvelésre váltott, és azonnal jelez, amint a pótlék összeg eléri az 5000 forintot. A napokban 88 ezer cég, valamint csak nem 300 ezer magánszemély is egyéni vállalkozó számíthat értesítésre a NAV-tól. A részletekről dr. Paskuné Pivko Mónika, az adóhatóság Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
A késedelmi pótlék számítása szempontjából 2025 év átmeneti év. Eddig minden évben október 31-ig közölt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az előző évi pótlék tartozást. Idén ez már megtörtént, az értesítéseket március 15-ig kisküldte a NAV. A tavalyi 2024. évi pótlékot március 31-ig kellett megfizetni. Ettől az évtől viszont sokkal könnyebb lesz nyomon követni a késedelmi pótlékot. Azt ugyanis már havonta számolja fel az adóhivatal. A 2025. január, február és március hónapokra vonatkozó, már havi elszámolású pótlékról a napokban azok kapnak értesítést, akiknél ez az összeg eléri az 5000 forintot. Az érintetteknek 2025. április 22-ig kell rendezni a pótlék kötelezettséget. Idén április 1-től indult az új pótlékszámítási rendszer. Ezentúl akkor küld értesítést a NAV, amikor a pótlék összege először eléri az 5000 forintot. További változás, hogy 2025. január 1-től a havi pótlékot már nem csak a magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak, hanem a cégeknek is kerekítés nélkül írja elő a NAV. A változásnak köszönhetően könnyebben nyomon követhető a pótlék, hiszen amint az eléri az 5000 forintot, a NAV azonnal értesítést küld a tárhelyre vagy postán. A pótlék ilyenkor egyszerűen rendezhető, akár átutalással, akár bankkártyás fizetéssel a NAV ügyfélportáján az ÜPON keresztül. Akinek esetleg gondot okoz a NAV-val szemben fennálló tartozásának egyösszegű megfizetése, kihasználhatja a NAV fizetési könnyítési lehetőségeit, kérhet részletfizetést, fizetési halasztást vagy mérséklést. A késedelmi pótlék szabályai nem változtak. Ha valaki nem, vagy csak késve fizeti meg az adót, akkor a NAV továbbra is a fizetési határidő utáni naptól a megfizetés napjáig számolja fel a késedelmi pótlékot a jegybanki alapkamat 5% ponttal növelt mértékével.
Április 1-től módosultak a térítési díjak a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ intézményeiben. A változások okairól, hatásairól és az intézmény működését érintő kihívásokról István Zsolt igazgatót hallják.
Ennek elsősorban gazdasági következmények miatt kellett bekövetkeznie, hiszen olyan Magyarországon élünk mindannyian a saját bőrünkön, a saját pénztárcánkon tapasztalhatjuk azokat a negatív irányú gazdasági változásokat, azokat az inflációs jelenségeket, amik jellemzik ezt a mai magyar valóságot, és hát sajnos ezek a szociális szolgáltatásban is éreztetik hatásukat, bármilyen intézményi vagy egy személyi ellátás tekintetében, és hát nyilván meg kell, hogy jelenjen ez egyfajta térítési díjmódosításban az ellátásaink tekintetében is. Hát a térítési díj emelés mértéke meglehetősen magas, de hát, ahogy említettem az előbb, ezekhez a gazdasági folyamatokhoz kötött. Kazincbarcikán a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ térítés köteles ellátásai tekintetében ez átlagosan egy 30%-os térítési díj növekedést jelent, ami hát valljuk meg őszintén nem kevés, viszont azok a gazdasági kényszerek, amik fennállnak, ezek indokolják ezt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a Kazincbarcika város képviselőtestülete egyhangulag támogatta a térítési díj módosítást. Természetesen vannak olyan ellátási formák, amelyeket kevésbé, vannak, amelyeket nagyobb mértékben érint. Néhány példát is szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Például az egyes számú idősek klubja esetén a szolgáltatási önköltség egy napra egy főre vetítve, ami azt jelenti, hogy egy embernek ennyibe kerül egy nap ellátása, ebben benne vannak a rezsiköltségek, benne vannak a munkatársi bérek, benne vannak a beszerzések, tehát minden olyan kiadás, ami egy embernek a ellátáshoz kelt az intézmény működése tekintetében. Tehát az egyes számú idősek klubja esetében ez a szolgáltatási önköltség, ez 13.852 forint per napra jön ki per fő. Tehát egy ember ellátása ennyibe kerül. Ehhez képest az intézményi térítési díj az 1000 forint. Tehát a töredéke ennek, ami magas az eddigiekhez képest különösen, de ahhoz képest, hogy ez az intézményi térítési díj töredéke az önköltségnek, azért ez így már talán jobban értelmezhető. A másik példa a Kincsem napközi fogyatékos személyek nappali ellátása tekintetében, ott egy napra ez a szolgáltatási önköltség, az 10.106 forint, tehát valamennyivel kevesebb, és ez a térítési díjban is látszik, itt 600 forintra jön ki egy napi térítési díj az ellátott tekintetében. Tehát itt is azért óriási különbség van a valós, illetve az ellátott által fizetendő térítési díj között. Vagy egy bentlakásos idősellátó intézmény esetében, például az időskorulók gondozóháza esetében, a önköltség étkeztetéssel, tehát önköltség étkeztetéssel egy napra, egy fő esetében 20.273 forintra jön ki. Ehhez képest az intézményi térítési díj, tehát az a térítési díj, amit az ellátott fizet teljes áron, hogyha képes rá, akkor az 8.050 forint. Tehát itt is azért lényeges különbség van a bekerülés, illetve a valós térítési díj között. Mikor a szolgáltatási önköltséget számoljuk, akkor ez egy tisztán matematikai számítás, amit a gazdálkodási osztály szokott elvégezni évről évre, és hát ők fehéren-feketén kimutatják, hogy mennyibe kerül egy adott ellátottnak az adott napi ellátásának a költsége. És ehhez képest természetesen az önkormányzat, a fenntartó önkormányzat meghatároz olyan térítési díjakat, amelyek nyilván nagyon-nagyon messze állnak attól, hogy ezt a ellátási költséget fedezzék, de mégiscsak azért valamilyen módon muszáj emelni valamilyen formában ezeket a térítési díjakat is.
Az idei évben a pedagógus képzés, a műszaki, a társadalomtudományi, a bölcsészet, valamint a sporttudományi képzések voltak a legnépszerűbbek a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők között. Az oktatási hivatal által nyilvánosságra hozott adatok alapján 3100-al jelölték meg a Nyíregyházi Egyetemet a 2025-ös felvételi eljárásban. Ez mintegy 17%-os emelkedés a tavalyi évhez képest. A részletekről dr. Szabó György rektort hallják.
Természetesen itt nem az ELTE-vel vagy a Debrecen Egyetemmel kell rivalizálni, hanem saját magunkhoz kell hasonlítani. Ez azt jelenti, hogy ezt a pár évvel ezelőtt államnak tekintett 5000 fős hallgatói létszámot el tudjuk érni, és ez stabilizálódik. Tehát ez azt jelenti, hogy a Nyíregyházi Egyetem vonzó a térségben és a régióban élők számára, megfelelő képzési portfólióval rendelkezik, és ígéretes karrier lehetőséget biztosít az itt oklevelet diplomát szerzettek számára. A tradícióknak megfelelően a legjelentősebb a pedagógus képzés, ami a jelentkezőknek majdnem a fele, és összesen a 5000 fős képzésünknek a harmada az a pedagógus területről. Itt a kisgyermeknevelő, tanító, tanárképzés, osztatlan tanárképzésre kell gondolni, tehát itt nagyon dinamikus a növekedés. A mesterképzések jelentősen szűkebb a paletta. Ugye ez a jogelőtt intézmények főiskolai múltjából következik. A hagyományos munkamegosztás a nagy felsőoktatási transformációig úgy nézett ki, hogy a főiskolák elsősorban üzemmérnököket és mondjuk a pedagógia világában tanítókat és általános iskolai tanárokat képeztek, és az egyetemek küldetése volt a a diplomások leveles képzéseknek a működtetése. Ez egy viszonylag nagy lépés a Nyíregyházi Egyetemen, bővíteni a mesterképzésnek a portfólióját. A tanárképzés területén ez jelentős, tehát itt a 5000 fős képzésünkből ez a néhány száz fő, 5-600 fő körülbelül a tanári mesterképzésben bent lévő hallgatóinknak a száma.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ferenc pápa megjelent a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi szentmise végén, és áldott nagyhetet kívánt a jelenlévő több mint 20 000-es tömegnek. A katolikus egyházfő kerekesszékben érkezett meg a bazilika előtti szabadtéri oltárhoz. Megjelenését a tömeg tapsal köszöntötte. Jó virágvasárnapot, áldott nagyhetet, mondta olaszul a pápa. Az egyházfő köszöntötte az oltár közelében álló bíborosokat, díszvendégeket, és végighaladt a hívőkkel teli egyik szektor folyosóján. Ferenc pápa utoljára február 9-én mutatott be szentmisét a Szent Péter téren. A pápa 38 nap kórházi kezelés után március 23-án hagyta el a Gemelli klinikát. Azóta április 6-án rövid időre megjelent a betegek jubileumi miséjén, és köszöntötte a jelenlévőket. Április 10-én felkereste a Szent Péter bazilikát, szombaton pedig a Santa Maria Maggiore bazilikát, ahol fehér rózsacsokrot helyezett el a várost oltalmazó Szűz Mária ikonnál. A virágvasárnapi szentmisét a Szent Péter téren Leonardo Sandri, a bíborosi kollégium aldékánja mutatta be. A szertartás a hagyomány szerint körmenettel kezdődött, amely a tér közepén álló Obelix-től a Szent Péter bazilika előtti szabadtéri oltárig haladt. Jézus jeruzsálemi bevonulását idézve papok és hívők pálmaleveleket és olajfa ágokat tartottak kezükben, melyeket Sandri bíboros megáldott. A szertartáson elhangzott fohászok kínaiul az egyházért, franciául a pápáért és a papságért, ukrán nyelven a hitükért üldözöttekért, németül a szegényekért és kirekesztettekért, japánul a hatalmat és erőszakot követőkért szóltak. Utóbbiak esetében azért imádkoztak, hogy szívük megenyhüljön, és a fegyverek kihújjanak a kezükből. A pápa által írt homíliát felolvasták. A szövegben az egyházfő emlékeztetett. Jeruzsálem kitárt kapukkal várta Jézust, aki nem sokkal később a kereszterhe alatt távozott. Ma is nagyon sokat a gyűlölet és az erőszak a Kálvária útjára kényszerít. Háború és nyomor gyötri őket, de Krisztus keresztjének hordása soha nem hiába való, hangoztatta a pápai beszéd. Ferenc pápa hangsúlyozta, ne a nyakunkban, a szívünkben hordjuk a keresztet, nyújtsunk kezet annak, aki nem bírja tovább, emeljük fel, aki elesett, öleljük át, aki vigasztalhatatlan. A Vatikán előzetes programja szerint a nagy hét szertartásait a bíborosi testület tagjai felváltva vezetik, de nem kizárt, hogy Ferenc pápa ismét jelen lesz, ahogy virágvasárnap is tette. A szenvedés Isten fia küldetésének a része, ahogy nekünk, embereknek is. Hívta fel a figyelmet Ternyák Csaba egriesek a virágvasárnap bemutatott szentmisében a bazilikában. A főpásztor beszélt arról, hogy a szenvedésben nem csak a megaláztatás van benne, hanem a győzelem is. Ternyák Csaba egrieseket hallják.
Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük. Ennek emlékére megáldottuk a barka ágakat, és felolvastuk az Úr szenvedéséről és haláláról szóló evangéliumot. Az olvasmányban Izajás próféta a Jahve szenvedő szolgájáról szóló jövendőlésével felkészített bennünket a passió meghallgatására. Láttuk, hogy a szenvedés Isten szolgája küldetésének része, mint ahogy része a keresztény ember életének küldetésének is. Nem lehet Jézus hűséges szolgája, aki nem veszi vállára az ő keresztjét. Erre emlékeztet a mai Zsoltár is. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Kutyák falkája vett körül, gonosztevők serege szorongat engem. Átjuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhatom minden csontomat. De a szenvedésben nem csak a megaláztatás van jelen, hanem benne rejlik a győzelem is. mert bár Jézus a szolga alakját öltötte fel, megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig, a Szentleckében, mint egy fanfár diadalmas hangja, felcsendül az ősi keresztény himnusz, ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, amely előtt meghajol minden térd, és hirdeti, hogy Jézus Krisztus az Úr. Jézus keresztútja ugyanis nem csak a megaláztatás, hanem a felemelkedés útja is. Jahve szolgájának teljes dicsősége abban rejlik, hogy teljesen megalázza magát, rabszolgaként, mint egy halálra ítélt szolgál egészen a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt. A szenvedő szolga megdicsőülése tehát ezért történik. Ez a kulcsszó, ezért. Mivel megalázta magát, mivel szolga lett, mivel szolidáris volt velünk, Isten ezért magasztalta fel a feltámadásban.
Legyetek szentek mottóval megtartották Miskolcon a 8. közösségek regionális karizmatikus találkozóját április 12-én. A mintegy 300 résztvevőt Juhász Ferenc atya, a Miskolc Mindszenti templom plébánosa és Vég Zoltán, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnöke köszöntötte. Majd Csiszér László zenekarával dicsőítés kezdődött. A tanítást Legyetek szentek címmel Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri plébános tartotta. Most őt hallják.
Amikor valaki azt mondja, hogy én úgysem leszek szent, vagy én egy ilyen középszerű keresztényként jobb esetbe kihúzom, az üdvösséghez elég, sok baj nincsen vele, nem jár sok szenvedése, elég nekem az is. Tulajdonképpen ez már egy kis hitűség, a hitetlenségnek egy formája. De van, amikor az Úr az egész népet szentnek mondja. Tehát nem csak az egyes embert, hanem az egész nép szent. Megint kivonulás könyve 19.6. Papi királyságom és szent népem lesztek. Vagy a második törvénykönyv 7. fejezet 6. vers, mert te az Úr, a te Istened szent népe vagy. Téged választott ki az Úr, a te Istened a föld népei közül a maga népének. Az első Péter levél 2.9. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Vagyis a keresztények, ők szentek. Szent Pál apostol a keresztényeket, a megkeresztelt, az első közösségben a megkeresztelt embereket szentnek hívja. Hogy írja a Filippiben élő összes szentnek, például így fogalmazza meg, így fogalmazza levelében, hogy az összes szentnek. Pedig azért olyan nagy dolognak tűnik, hogy őket szentnek nevezi, valószínű, mint nekünk is, nekik is voltak hibáik, bűneik, meg hát sok mindent hordoztak ők, ami az ősbűn következménye, de mégis szenteknek mondja. Amikor az életszentségről beszélünk, akkor mindig az első nagy kérdés, és most ezt úgy felteszem, mindenki magába válaszolja rá, hogy ti szentek vagytok-e. Ha valaki megkérdezi tőletek, hogy te szent vagy-e, mit válaszolnék rá?
Délután műhelyfoglalkozások keretében szentek életén keresztül mutatták be az életszentség jelentőségét, majd szentségimádás következett. A Szentmise főcelebránsa Lóci Tamás atya, az Egri Erseki Papnevelő Intézet spirituálisa volt, aki virágvasárnap üzenetéről elmélkedett.
Ez a virágvasárnap azért embert próbáló, óriási kontrasztok vannak benne, nagy magasságok, nagy mélységek, szinte szétfeszít bennünket. Egyházunk egy napon, egyszer tartásban olvastatja fel velünk Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulását, legalábbis ahol a Barka szentelésnél ez az evangéliumi szakasz is elhangzik, és ugyanebben a szentmisében pár perccel később a szenvedés történetet. Mekkora kontraszt feszül a két szakasz között. Az egyikben dicsőség, öröm, győzelem, a másikban szenvedés, gyűlölet, kivégzés. És ez az ellentét még döbbenetessébbé válik akkor, ha belegondolunk, hogy a két esemény átélői és részben előidézői is ugyanazok a személyek. Hogy tud egy ember ekkora változást átélni, ilyen változáson átmenni ilyen rövid időn belül? És hogy tud Jézus örülni dicsőséges köszöntésének, és pár nap múlva engedni, hogy keresztre feszítsék? Az emberek hogy tudnak éltetni valakit, akit néhány órával később halálba küldenek? Az igazság az, hogy ez a kontraszt, ez az érthetetlenség csak a mi oldalunkról áll fenn. A mi viselkedésünkben van változás. A fiú ugyanaz mindkét esetben. Ugyanúgy viselkedik, szeret. És ez magyarázza meg, ez az örök döntés, ez az alapmagatartás a szeretet mellett, hogyan tudja Jézus önfeledten elfogadni az emberek örömét, miközben tudja, hogy nem sokára kivégzését kérik.
Jézus szenvedés történetét, a passiót a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjainak az előadásában április 15-én kedden tekinthetik meg Egerben a Líceum dísztermében 17 órától. Ajakon városi keresztút lesz április 16-án Nagyszerdán 17 órától, melyet Takács keresztől indul és a temetőig tart. Mindenkit szeretettel várnak. Sebei szereztek számotokra gyógyulást. Ez a nagypénteki keresztút mottója, amely az Egri várba vezet. Időpont április 18-a tehát, nagypéntek. Az indulás a Fájdalmas Anya templomtól lesz 19 óra 30 perckor. Az Irgalmasság vasárnapján Sátoraljaújhelyen a Szent István király római katolikus főplébánia templomban április 27-én 13 óra 30 perckor kezdődik az Isteni Irgalmasság ünnepének rendezvénye, a Sátoraljaújhelyi főplébánia és a Hegyközi Karizmatikus Megújulás közös szervezésében. Rózsafüzér, majd dicsőítés lesz. 15 órakor az irgalmasság imái után tanítás, szentségimádás, és 18 órától ünnepi szentmise szerepel a programban. A szentmisét bemutatja Balogh Gyula atya, Gyöngyös felsővárosi plébános. A tanítást Varró István, az Elizeus szolgálócsoport vezetője tartja. Mindenkit szeretettel várnak. Elindult a regisztráció az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény július 10-e és 13-a között lesz. A hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. Önkéntesek jelentkezését is várják. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében. Felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével május 20-áig lehet jelentkezni. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
mikor körbeállnak, mikor körbeállnak az ágyadon urának, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, mikor neked udvaroltam, neked udvaroltam, az öletbe borultam, többi el sem tudtam menni. Kezdjetek szeretni. Nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt még komédiába. Ritassuk színészek, az élet a tétek, minek tőle menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni, az utolsó órában, mikor mindent megbántam, ezerszer megbántam, oly sokáig bántam, elmúlt az élet, kezdjetek el élni.
Jó néha sötétben holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni. Jó néha fázni, semmin elmélázni, tavaszi esőben olykor bőrigázni. Tele szája lenni, hangosan szeretni, jó néha magamat csak úgy elnevetni. Sírni a fáj, remegni a félek, olyan jó néha érezni, hogy élek.
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni. Kezdjetek el élni.
Mindent a régió sportja.
Debrecenben fogadja a magyar férfi teniszválogatott az osztrák csapatot a Davis Kupa szuperdöntőjének selejtezőjében. Ezüstérmet szerzett a gyaloglók 20 kilométeres országos bajnokságán a nyíregyházi Hellebrandt Máté. Szabó István lett a Nyíregyháza Spartacus új vezetőedzője. Ezúttal is úszással emlékeztek meg a vízvilágnapjáról Miskolcon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Debrecenben fogadja a magyar férfi tenisz válogatott az osztrák csapatot a Davis Kupa szuperdöntőjének szeptemberi selejtezőjében. A Magyar Szövetség a napokban közölte, hogy a hajdúsági városban található Phoenix Arena ad otthont a párharcnak, amelyre kemény pályán kerül sor szeptember 12-én és 13-án. Bardocki Kornél szövetségi kapitány együttese februárban Montreában vívott selejtezőt, és 2-0-ás vezetés után 3-2-re verte meg Kanadát, így jutott a szeptemberi selejtezőbe. Ezüstérmet szerzett a gyaloglók 20 kilométeres országos bajnokságán Hellebrandt Máté. A nyíregyházi gyalogló 1 óra 25 perc alatt ért célba a Békés Csabán megrendezett viadalon. Most őt hallják.
Sajnos jön a sport, a befektetett munka nem mindig jön ki. A szezon első versenyen vagyok túl, az egy 20 km-es országos bajnokság volt. A táv első fele egész jól sikerült, igazából a taktikának megfelelően versenyeztem egészen 10 km-ig. Ott viszont sajnos kaptam két figyelmeztetést, és ugye a harmadik figyelmeztetésre már kaptam volna két perc büntetést is, és ezt nem akartam megkockáztatni, ezért mivel már láttam, hogy az időeredményünk nem lesz olyan jó, mert az időjárás miatt lassan kezdtünk, ezért nem akartam kockáztatni, és akkor így igazából a biztos második helyre mentem. A verseny előtti nap még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán meg lesz-e tartva a verseny, mert egy egész nagy vihar volt Békéscsabán, viszont a verseny reggelére a vihar az elment, és már csak a hideg és a szél maradt. Tulajdonképpen az elmúlt 20 évben, mióta versenyzem, milyen hidegben még nem is versenyeztem, mert 2-3 fok volt, és igazából a verseny előtt még az atlétáról még gyorsan áttűztem a rajtszámot egy pólóra, meg a karmelegítőt is fel kellett venni, amit nagyon ritkán szoktunk használni versenyen. Ez egy kicsit így meglepett. Lehet ezért is volt a mozgásom egy kicsit görcsös az elején, mert le voltak merevedve a lábaim. De ez minket is meglepett, ez a hideg, annak fényében, hogy az elmúlt pár hétben viszonylag jó idő volt itthon. Még elég sok verseny lesz május-júniusban, és ezért a táv második felében inkább már csak arra koncentráltam, hogy ne sérüljek le, illetve hogy tartogassam az energiáimat a következő versenyekre.
A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője a következő hetekben hazai környezetben készül, majd különböző távokon is rajthoz áll hazai, illetve külföldi versenyeken.
Május 18-án Csehországban lesz egy csapat Európa-bajnokságot, 20 kilométeren fogok versenyezni. Annak az lesz az érdekessége, hogy csapatban fogunk elindulni, 3 főből áll egy csapat, és ott szeretnénk majd jó helyezést elérni. Ezután lesz egy hét múlva csapat országos bajnokság, ott 5000 méteren fogok rajtozálni. Rá 3 hétre pedig Litvániában lesz egy nemzetközi verseny, ott pedig ismét 20 km-en szeretnénk majd versenyezni. Rá egy hétre meg 10.000 méteres országos bajnokság lesz Szolnokon, szóval elég sűrű lesz a versenynaptár. Utána lesz egy kis szuszonásnyi idő, és majd szeptember közepén lesz az idei főversenyünk, a tokiói világbajnokság. Most már itt Nyíregyházán fogok készülni, esetleg ma nyáron majd a világbajnokság előtt fogunk majd elutazni egy hosszabb edzőtáborra, de ez még nem biztos, azt még megbeszéljük az edzőmmel.
Szabó István lett a Nyíregyháza Spartacus új vezetőedzője. Az elmúlt év októberéig Kecskeméten dolgozó szakemberrel 1+1 éves szerződést kötött a klub. Most őt hallják.
Őszintén megmondom, hogy nem számítottam, hogy megkeresés lesz, mert elég stabilnak ítéltem meg itt a Krisztián helyzetét, annak ellenére, hogy utóbbi időben nem jöttek az eredmények, az biztos, hogy a saját példámból kiindulva is azt lehet mondani, hogy türelem a vezetőknél nem mindig a legmagasabb ez a fok, de tulajdonképpen találkoztam, illetve beszéltem első meg a Tivadarral, és nagyon örültem ennek a fölkérésnek, és hamar egymás tenyerébe csaptunk, illetve tulajdonosúrral beszéltünk, és örömmel vettem ezt a megkeresést. Mindenféleképpen hasonló futót látok itt a Nyíregyházán, mint amit Kecskeméten elkezdtünk, hogy egy tudatos, tervszerű munka, sportigazgató jó játékosokat hozott ide, Krisztián személyében egy nagyon jó edző dolgozott itt, és hát saját bőrünkön is tapasztalhattuk tavaly Magyar Kupa kapcsán, hogy egyértelmű nyíregyházi siker született, fájt ez nekünk, de el kellett ismerni, hogy jobb volt aznap a Nyíregyháza, vagyis tudom, hogy hova jöttem, mire számíthatok. Természetesen most a játékosoknak az önbizalmával kell foglalkozni, leginkább nem lehet túlságosan mással tölteni az időt. Itt látok most egy kis problémát, bízom benne, hogy meg tudjuk oldani. Nagyon kevés ideje vagyok itt ahhoz, hogy a belső dolgokat lássam. Természetesen több beszélgetés kell a játékosokkal. Mindig a győzelem az önbizalomnak a titka. Ha nyerünk, akkor nyilvánvaló, hogy a vezetőség, a stábtagok, jó magam csapat is együtt ebből tudunk táplálkozni. És hát természetesen pozitívan állunk ehhez a feladathoz, így is jöttem, ilyen beállítottságú is vagyok, úgyhogy nagyon bízom ebben, hogy ez sikerülni fog.
Ezúttal is úszással emlékeztek meg a vízvilágnapjáról Miskolcon, a Kemény Dénes sportuszodában. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke is. Most őt hallják.
Nem először vagyok itt Miskolcon, decemberben volt az Úszó Nemzetprogram hídprogram kapcsán. Itt volt több mint 100 gyerek, akit aztán a Magyar Úszósport le is igazolt, úgyhogy több egyszer már itt járok, és annak idején, amikor épült a úszoda, akkor is végeztem bejárást. Én azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes, nagyon jó felépítésű, funkcionális, nem túl nagy, nem túl kicsi úszodába járatunk, és ma itt vagyunk 322 versenyzővel. Következő két napban megnézhetjük, hogy hol tartanak a felkészülésben, és hogy elmondtam a beszédben, hogy akkor lehet mindenki magával elégedett, hogyha a legjobbját nyújtva, egyéni csúcsot döntve fog hazatérni a versenyről, hiszen sokan állnak fel a rajtkőre, és nem tudjuk, hogy ki milyen messzire jut, de én azt kívánom és azt szeretném, hogyha mindenki meglelné az örömét a sportban, az úszásban, megtapasztalná edzések alatt azt, hogy milyen a barátság, egy versenybarátság, és a hazai és nemzetközi tornákon pedig, hogy milyen élményekkel tudunk gazdagodni. Bátran kijelenthetjük, hogy a úszósport Magyarországon biztosan a sportok királya, hiszen Párizsban is láthattuk, hogy az ép és paralimpiai számokban a 11 aranyéremből 6-ot úszók hoztak el, és azt is kijelenthetjük, hogy 2024-ben 43 darab Európa-bajnok, világbajnok és olimpiai érmet hoztak a magyar úszók a világ minden tájáról haza. Én azt gondolom, hogy ez az egyesületekben folyó munkáknak, az ilyen típusú elkötelezett edzőknek, klubvezetőknek, szülőknek köszönhető, akik nap mint nap lemennek, lejönnek, megcsinálják a penzumot, elkötelezetten, alázattal végzik a dolgokat, és pár év múlva azt látjuk, hogy a magyar úszósport jó. Van egy úszónemzet program, és egy úszónemzet programban itt Miskolc is itt vagyunk. Ez szerintem szól arról nyilván, hogy minden gyerek tanul meg úszni. A programok van egy sajátossága 5 és 8 éves kor között, földrajzi fekvéstől, nemtől, anyagi helyzettől, és minden mástól függetlenül akkreditált úszodákba, akkreditált oktatókkal biztosítjuk a úszástudásnak a lehetőségét. Úgy is, hogy logisztikával megoldva, tehát buszok szállítják, illetve felszerelést biztosít a kormány, ha tetszik, a program a gyerekeknek. 45 ezer gyerekről beszélünk, és ennek a programnak egyébként, hadd nem győzöm elégszer hangsúlyozni, Egerszegi Krisztina, a nagykövet, aki heti rendszerességgel látogatja ezeket a foglalkozásokat, nem nagy dírrel durra, megjelenik, nagyon kritikusan vizsgálódik, legutóbb decemberben volt itt egyébként Miskolcon. Szóval azt gondolom, hogy hosszú távon az, hogy ki tudunk szedni 1200 gyereket ebből a programból, és az leigazolásra kerül, és utána már igazából az edzőkön múlik az, hogy jó szemmel, jó pedagógiai érzékkel itt tudják tartani, és ezekből lehetnek majd a jövő csodái, Rasovszky, akár Betlehem Dávid, hosszasan Kósubi, sorolhatnám hosszasan. Úgyhogy a jövőt tekintve optimista vagyok, mert a magyar úszósport, ahogy mondom, a magyar sport húzó ágazata. Azért, mert van egy kormányzati támogatásunk, mert van egy elkötelezett úszóedzői gárda, vannak kiváló egyesületeink, meg hát talán egy elnök is döntései, akár a sikerhez, akár a kudarchoz részben biztosan hozzájárul. Nyilván meg kell ismernünk a tagságnak a helyzetét, véleményét, úgyhogy most az elmúlt hetekben számos helyen voltunk, ugye most Észak-Magyarországi régió itt a régió összes egyesülete itt lesz, én tartok egy beszámolót az elmúlt időszak, hogy milyen terveink vannak, és engem az érdekel egyébként, hogy ebben a régióban milyen problémákkal küzdenek, küzdködnek. Tudom, hogy nagyon nehéz, tudom, hogy van, aki világeseményt akar szervezni, de van, aki meg a belépőjegyet sem tudja megfizetni. Nekem az a dolgom, hogy ezeket meghallgassam, és amit tudunk ebből segíteni és teljesíteni, azt próbáljuk meg, és meg is fogjuk oldani. Erről szól ez a mai találkozó. Nyilvánvalóan nagyban fogja befolyásolni szerintem a sportág jövőjét. Ha bizalmat kapunk a jövőt tekintve, akkor azt gondolom, hogy folytatjuk ezt a törekvésünket. Én úgy gondolom az egyesületi meghallgatások kapcsán, hogy elismerően beszélnek rólunk. Én büszke vagyok arra a 17 emberre bent a szövetségben, ezek fiatal, lendületes, elkötelezett hölgyek, urak, akik nap mint nap tényleg dolgoznak azért, hogy kiszolgálják, segítsék az úszósportot. Én úgy gondolom, hogy kellenek nyilván újítások. Az alap tézis az jó, tehát szerintem a magyar úszás jól teljesít. A feltételek nagyjából többé-kevésbé adottak a környezethez képest, szerintem jók. Nyilván a utánpótlást kell felkarolnunk, és tehetségeket megtalálni, ezeket gondozni, és feljutatni majd egyszer a világ tetejére. Ez a feladatunk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Be my love when no one else can earn this yearning, this need that you and you alone create. Just fill my arms the way you fill my dreams, the dreams that you inspire. Sweet desire, be my love.